Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Kicsit úgy mondtad, mint a Keleten Nyugaton, és hogy ha az a kérdés, hogy kell-e, akkor persze, hogy kellünk. Ez a lényeg szerintem nagyon, remélem, hogy nagyon. Kell majd egy szerény 4 órát találnunk legalább a következő, hát nem is 7 napban, mert igazából 3-4 napban, de meg fogjuk oldani. És hát hazudnánk, ha azt mondanám, hogy nem vártuk már nagyon.
Ez pontosan így van, ami nagyon izgalmasan alakult itt a szezon vége, lehetetlen volt szinte bármit is megjósolni, kivéve azt a két dolgot, hogy a San Antonio Spurs és a Brooklyn Nets nem jut majd be a rájátszásba, és gyorsan tőlük elbúcsúznánk itt az elején, és utána pedig a play-in párharcokat hallhatjátok, vagy azoknak a beharangozóját a mostani adásban, kedves hallgatók, és gyorsan én a Brooklynnal szeretném kezdeni, mert a Brooklyn Netsről már beszéltünk, amikor legutóbb az overreactionbe kitértünk rájuk, hogy milyen egy nehéz vagy lehetetlen helyzet ez, hogy nem igazán van nálad a picked, tehát nincs értelme annak, hogy tankolj, ugye most jelen pillanatban egyel fognak csak hátrébb csúszni, jó esetben, mert ha valamelyik pick bemegy a legjobb 4-be, akkor viszont főleg ha sajátjuk, ugye akkor sokkal többel, de nagyjából hasonló helyen zártak, mint a Houston, egy hely különbség, oké, tehát ez igazából nem nagy tragédia, csak a mostani, ez a szezon is szerintem, és legalábbis nekem, azt mutatta meg, és nem tudom Zoli, hogy egyetértesz-e, hogy így most nincs hova tartani ennek a csapatnak, mert tök jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy hát fejlesszük a fiatalokat, és tényleg a nagy kérdés, és ebben a szezonban is az volt, hogy milyen fiatalokat. Örülsz neki, hogy Wilson meg Noah Clanley pályára lépett itt a vége felé, de azért ők nem fogják megváltani a világot, és itt Cam Thomas sem fiatal már, Bridges Spanner nem fiatal, Cam Johnson 29 éves, tehát lehet, hogy azt gondolná az ember, hogy ez egy fiatal csapat, de nem az.
Pár hete beszélgettünk a Netsről, és arra az elkerülhetetlen konklúzióra jutottunk, hogy a liga egyik legrosszabb közeljövő jével rendelkező csapat, és hát igazából a liga egyik legrosszabb jelenével is rendelkező csapat. Vannak olyan játékosaik a rosteren, akiknek egyébként azért relatíve jó értékük lehet még most is, de nagyon-nagyon ketyeg az óra. És én a magam részéről nem igazán tudom elképzelni, hogy legyen olyan csiszolatlan gyémánt a rosteren, akiből úgy igazán lehet valami. Biztos lenne, aki Cam Thomasra ezt mondaná, de az igazság, hogy annyi ilyen típusú szkórert láttunk már, aki a relatíve, azt akartam mondani, hogy relatíve hatékony volumen pontszerzés mellett, de igazából ez nem relatíve hatékony volumen pontszerzés, hanem nem borzasztó. Egyébként igen. Ugye Cam Thomasra minden olyan jellemző illik, ami az ilyen típusú játékosokra szokott, akiktől óva intjük magunkat. Alulméretezett, nem jó védő.
Na, szörnyű védő. Tehát azért nekem nagyon-nagyon durva versenyfutással van Poole-lal abban, hogy kinyeri ide a Thomas díjunkat.
Jogos, igen, hogyha van mondjuk 5 kategória, igen, árnyaljuk a dolgot, igen, hogyha vannak közepes védők, nem jó védők, rossz védők és pocsék védők, tehát ezt igazából még lehet, ha csak a negatív oldalra nézzük, ott is egy 4-5 kategóriával lehet árnyalni. Az a problémám vele, hogy nem is igazán jó shooter, nem rossz shooter, ugye ez látszik azért a büntető százalékából is, azért azt nagyon extra, 85-6%-kal stabilan dobni, ahhoz azért kell egy jó kéz. A triplája is lehet ennél is jobb majd még, tehát ilyen lehet ilyen 36-39% 6-7 kísérlettel, de kérdés, hogy az a csapat, ahol Cam Thomasnak adsz 6-7 tripla kísérletet, az milyen csapat lesz?
Nem. Hát szerintem a Washingtonnál tökéletesen megnézhetjük. Pedig még Poole még jobb playmaker is, mint ő. Szóval ez egy nagyon rövid, de velős válasz. Mit gondolsz Bridgesnek a visszaeséséről? Én azt gondolom, hogy itt ráadásul nem csak támadásról kell beszélnünk. Tehát idén ő fel sem merült az év védője csapataiban, és szerintem nem véletlenül.
Több, mint aggasztó, tehát a tavalyi 30 meccses és a playoff szereplése után, ha azt mondtuk volna az év elejei háttékadásban, hogy Mikal Bridges 20 pont alatt marad a szezonra, nem tudom milyen ott, hát nem 3 pontot kaptunk volna kb. Értelem, egy ilyen tippért.
Igen, mert ott még a sérülés sem jött szóba, amikor viszont játszik 20 pont fölött dob, gondolná az ember, tehát igen, az egy komoly.
Igen, az. Hát nyilván tök jó, hogy Iron Man továbbra is, ez nagyon szuper, de valamennyit azért szerintem is kellett, hogy veszítsen az értékéből. Még mindig messze neki van a legjobb csere értéke, és vannak olyan csapatok, akiknek tényleg ő lehetne az utolsó ilyen kirakós darabka, és azzal masszívan, ha nem is egyértelmű masszív bajnok esélyes, mert azért most lesz nekünk egy jó készünk a következő években, akik egészen elképesztőek, ami a talent mennyiséget illeti, de ott lennének vele a top contenderek között. Ilyen lenne nyilvánvalóan egy egészséges Grizzlies jövőre, akik hát elég jó csomagot tudnának érte odaadni, de ilyen lehetne akár, ki az, aki még tud érte cserélni.
Nem, ilyen nagyon vad ötleteim vannak, hogy a Cavs-nél nem hajlandó hosszabbítani Donovan Mitchell, és akkor Donovan Mitchell a helyet cserél Bridges. Ilyen vad ötleteim vannak.
Az mondjuk még szerintem nem lenne még. Tehát most ugye olyan csapatokra gondoltam, akinek
ez hiányzik.
Igen, az a Grizzlies szerintem nagyon jó példa, mert náluk az ő shootingja, az ő védekezése a kezdőben.
Kings?
Visszatérő. Kings nem rossz egyébként, igazad van a Kings abszolút, mert ott azért hihetetlen offense lesz mindig, ami ugye Fox és Sabonis alkot, és pont egy ilyen típusú játékos jelenzik oda, igen. Tehát gyakorlatilag mondanám, hogy egy még jobb Murray, de hát Murray mellett játszana, és nyilván Murray lenne, és nem menne az erőcsatár. Most nem is tudom, most Barnes van az erőcsatár posztom.
Hát ez ott eldönthetetlen szerintem 2 éve.
Igen, de gyakorlatilag lényegtelen is, mert ugyanez lenne, csak egy még sokkal jobb verziója. Barnes helyett gyakorlatilag Bridges. Csak a Kingsnek nem tudom, van-e annyi eszetje?
Hát leginkább nincs, igen.
Megugorja, nem nagyon van.
Igen, szűk lesz ez a keresztmetszet, de azért érdemes erről beszélni, mert hogyha most megnézitek ezt a csapatot, kedves hallgatók, akkor azt látjátok, hogy egy nem kevés olyan eszettel rendelkeznek, amit pikre lehet váltani, és nekik ez lenne a legfontosabb. És én egyenesen odáig mennék, nem tudom, egyetértesz-e velem, Zoli, hogy itt a drafton kell cserélni, és akit most nem cserélsz el, azt is lehet, hogy a következő drafton kell elcserélni. Tehát azt hiszem, hogy most az az út, hogy kapsz, persze Bridgeser, kapsz további draftpikkeket is, de az az út, hogy egy random 2 év múlva 25. pikkért, mert egy jó csapattal cserélsz, elcserélni mondjuk Schrödert, hát nem tudom, hogy ezzel mennyire van előrébb a Nets. Nyilván valamennyivel előrébb van, de hogy ha Tehát értem azt, hogy ők nem tudnak tankolni, és mivel nem tudnak tankolni, ezért konkrét, aktuálisan már kinézett, kiválasztott játékosokra kell cserélni, aki fiatal, és ezt a drafton tudod igazán megtenni, vagy, hogyha mondjuk egy Grizzlies a cserepartnered, akkor megpróbálod Vince Williams bekérni, bár szerintem lehetetlen, vagy Gigi Jackson-t, tehát én nem hiszem, hogy a Memphis ebben a pillanatban bármelyiket odaadná, de ha más nem, akkor Jake Larry-t legalább, tehát hogy olyan prospekteket, akik mondjuk nem ilyen nagyon jó prospektek, de kijöhet belőlük valami. Most
Mikálért szerintem odaadná azért a Grizzlies, de nyilván
Gigi Jackson-t?
Szerintem igen, Mikálért azért odaadná. Főleg, hogyha az azt jelenti, hogy nem kell annyi future.
Jó, hát igen. De nyilván itt is a legnagyobb vonzerő az, hogy a Grizzliesnek lesz idén mondjuk egy 7. pikje.
Igen.
És hogy azt megkapni. Tehát így, mert így olyan, mintha tankoltál volna, lesz egy 7. meg egy mit tudom én 9. vagy 10. pikked, azt mondom, hogy akkor arra lehet építeni, csak itt jön, hát ez is nagyon kellemetlen, hogy az idei draft, ugye, hát sztár powerben így nem létezik gyakorlatilag a mostani tudásunk szerint. Persze biztos lesz itt is egy All-Star, mert minden drafton van egy-kettő.
Csak nem tudod nagyon megmondani azt, hogy ki az. Biztos lesznek egyébként relatíve jó játékosok, kiegészítő emberek, csak nem ezt keresed, hogyha te vagy a Nets.
Így van. Nyilván Cam Johnsonnak is van még értéke, és érte is lehet.
Amúgy Cam Johnson értéke szerintem szintén nagyon sokat esett. Cam Johnson tényleg az a játékos, akiről azt hiszed, hogy még mindig 25, és közel már szép lassan 28. életében felé közeledik. Relatíve ilyen low-key sérülékeny is egyébként, sérülékeny lett egy picit. Szerintem semmit nem fejlődött kb. Az elmúlt 4 évben, csak a lehetőségek Igen. változtak épp mindig körülötte, amit kihasznált jól, de...
Ebben igazad van, de én azt gondolom, hogy neki van egy piknyi értéke, és az nem egy 28. pik. Tehát, hogy csak igen, ki az a jó csapat, akinek igen, kell, és van jó pikje.
Egy első köröst az egyet.
Első köröst. Nick Claxton nyilván érték.
Ő egyértelműen első köröst. Schröder. Magasabb első köröst, mint
ja, persze,
Cam Johnson
persze. szerintem simán. Schröder jöhet még szóba, ugye Lonnie Walkernek egész jó szezonja lett volna, hogyha nem jön a közepén az a sérülés, de amúgy ezt még így meg akartam említeni, neki tényleg jó szezonja volt. És Lonnie Walker, én nekem tavaly is tetszett a Lakersbe, én nekem legalább annyit elért Lonnie Walker, hogy ez alatt a 2 év alatt szerintem bebiztosította azt, hogy ő NBA játékos lesz még egy pár évig.
Egyetértek, és amúgy nekem a Lakers futása alatt is ő sokszor tetszett. Nyilván egy nagyon-nagyon hullámzó NBA játékos Lonnie, az elmúlt években, de nekem is az volt az érzésem és a benyomásom, hogy ő egy nagyon jó kispad játékossá érhet idővel, és ezt még mindig belátom abszolút. Tehát,
most megjött a triplája is ugye idén, ez elég fontos volt
igen,
neki.
Igen. Ő ilyen 25-26 körül van, ha nem csak az emlékezetem, tehát még ő azért elég jó használható lenne még egy pár évig.
Igen, én is ezt most csak hasonlítésből tudom. Szóval a lényeg az, hogy szerintem ez a szezon azt bizonyította be, hogyha itt minden összeáll, és Walker se sérül, meg Claxton is végig van, ez a csapat akkor is legeslegjobb csillagállás szerint az idén azért jóval gyengébb keleten, és mondjuk csak a play-in végére érhetne oda. És hogyha ezt a mondatot kimondja magának Sean Marks, akkor azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nincs náluk jövőre a pick, attól függetlenül mindent el kell követni, hogy fiatalokat szerezzenek, hogy ezt a csiszolatlan gyémántot, akit mondta, hogy ott lehessen a keretben, ezt a drafton lehet megtenni, de ahhoz draftpicket kell szerezni, vagy meg kell találnod a saját ilyen, nem is James Hardenedet, de mondjuk Immanuel Quicklidet, aki egy másik csapatnak a padján senyvedett, és nem kapta meg azt a lehetőséget, amivel ki tud virágozni, és hogy ilyenekkel kell feltölteni ezt a keretet, akkor is, hogyha jövőre egy nagyon jó picket adsz a Houstonnak, mert ennek van értelme hosszú távon. Az, hogy ők most itt nagy piacként viselkednek, annak is az ő esetükben lehet értelme, de most még nem lesz ugye elég cap space. És nem is olyan a free agent class, tehát a mostani szabadügynök osztály egyáltalán nem olyan, hogy abból úgy jól be lehetne vásárolni. Tehát magyarán az lehet még egy valid stratégia, azt gondolom, hogy a 2025-ös nyárra rákészülnek, addigra minden szerződést kitakarítanak, mert ott már Donovan Mitchelltől kezdve, tehát ott van egy pár olyan lejáró, aki adott esetben válthat csapatot. De ez egyébként igen, ugyanúgy
és ott,
egy ilyen...
ott azt hiszem lesz is, 25-ben lesz első körösökön, ott ilyen swap van.
Hát úgy lesz, éppen. Igen. Tehát úgy lesz, nyilván hogy lesz,
valami
hogy
lesz.
Valami igen. lesz. Addigra a Houston pont jó lesz valószínűleg a mostani kiállás, vagy hát a most, amit látunk az alapján, de azt akarom még mondani, Zoli, hogy ez is ám egy 19-re alapot húzás, hogy aztán lehet, hogy 25-re is teljesen eltűnik majd a szabad ügynök piac. Hát igen. Évek óta
amúgy
ez van.
Én azt nem értem, hogyha már ugye elkezdte azért leírni a veszteségeidet a Big Free ére óta, tehát azért Marx ezt nyilván nem volt más esélye, de elkezdte. Tehát azt nem értem, hogy miért nem, de lehet, hogy egyébként csak türelmetlen vagyok, és ez a nyár lesz az, amikor Marx a következő logikus lépéseket meghúzza erre. Tehát, hogy lehet, hogy akart még egy szezont, és ez végül is az idei alapszakasz az egy érthető bevállalt kockázat lett volna, tehát, hogy megnézze, hogy hát, ha lehetünk egy play-in csapat.
Persze.
Hát, ha lehetünk egy jó csapat, tehát ez végül is oké. Okay. Viszont most, hogy kiderült, hogy esélyed nem volt rá, kiderült, hogy Mikál már nem igazán fog fejlődni, most még az értéke jó, most kell viszont egyértelműen levonni a konzekvenciákat és meglépni azokat a dolgokat, hogy mert ugye 24-es, 26-os a Rakicnél van, 23-25-27 mint swap, tehát ezzel nagyon-nagyon lefetted a dolgokat, viszont ugye ne felejtsük el, hogy jött is azért vissza. Mavericks-től jön egy 29-es, igaz, hogy az később van, még 29-es elsőkörös, és azért a Suns belrakott összesen négy teljes védettség nélküli picket, nem? Talán.
Igen. Is. Tehát a Suns amit csak tudod belerakott, az viszont tudod, mikor lesz értékes, mert 27, meg 29 ezen a tájékon lesz értékes, az sem most. Igen. Ezzel kell operálni. Még egy dologra térjünk már ki a Brooklynnál, hogy én nagyon-nagyon örültem, amikor hallottam, hogy a három befutó között ott van Kevin Young és Jordi Fernández. Tehát, hogy ha itt Budenholzert kiválasztják, akkor én nem tudom, mit fejelek meg, de...
Én is Kevin Youngról ugye nagyon régóta beszélgetünk. A csávó tényleg egy zseniális, azt mondják róla, hogy ilyen Hardyhoz hasonló szintű, ilyen géniusz, úgyhogy tehát mi az anyádat akarsz a mai modern NBA-ben még? Tök jó fej Bud, meg szeretjük Budot, de nem.
És Fernándezről pedig csak annyit, hogy én őt szerettem volna a Raptors padjára, ugye ő nagyon szoros versenyfutásban volt, végül Darko lett, amit így utólag nem mondom, hogy nem bánok, de azért Darkónak még adok egy esélyt, csak lehet, hogy jobb lett volna már oda is Fernández, úgyhogy...
Lehet, igen.
Jó, akkor viszont gyorsan menjünk bele még a Spurs-be, amely csapat, tehát nagyon-nagyon sokat kritizáltunk a szezon felénél, külön adást csináltunk miattuk és a Pistons miatt. Nyilván a Spurs annyiban védhetőbb, hogy először is itt volt egy rakat talent, és van. Nem extra Wembanyamán kívül, de azért itt bőven van tényleg tehetség minden poszton majdnem. Ehhez képest nyilván alul teljesítettek, de mellesleg, amikor végre véget értek a kísérletezések, és Jeremy Sohan sem irányított többet, és Wemby sem négyest játszott többet, akkor ez a csapat ez ilyen 30 győzelmes tempón volt itt az elmúlt két hónapban, azt mondanám minimum, mert még voltak ebben olyan vereségek, amikor kiültettek egy-egy fontos játékost, akár Wembyt is időnként, tehát hogyha tényleg a minden ki van, és az elmúlt két hónapot nézem, akkor megmutatta már ez a csapat, hogy ez ennél jóval jobb. Így végül is annyiban sikeres a dolog, hogy kvázi tankoltak egyet, de a végén meg olyan jók lettek, hogy aztán már csak ötödikek hátulról. Minden esetre nagyon kíváncsi leszek arra, és tényleg nem akarok verdiktet mondani, csak hogy tudod, hogy utólag majd azt fogjuk mondani, hogy emlékszel, amikor Pop végigpróbálkatta Jeremy Sohant egyesben, és Wembyt négyesben, és hogy ez mennyit hozzátett az ő fejlődésükhöz, mert lehet, hogy majd valahogy így emlékszünk vissza erre az időszakra, de tudod, ehhez számomra az kell, hogy majd azt lássuk, hogy Wemby milyen jól tud védekezni kint a periméteren is, hogyha úgy adódik, és akkor arra rá tudjak mutatni, meg hogy Sohan mondjuk négyesbe ilyen kvázi Draymond Green szerepbe csillogjon. És a fene se tudja, hogy ez megtörténik, az biztos, hogy Wembynél semmi nem lehetetlen, és azt se tudjuk pontosan, hogy ez mennyire Popovics érdeme, mert ilyen hihetetlen tehetséget, amióta mi podcastünk megy, azóta biztosan nem láttunk jönni, tényleg. Azt mondom, hogy még talán Lukát se tudom összességében ilyen csomagnak mondani, mint amilyen Wemby.
Nem is lehet. Hát a múltkor pont írtam a cseten, hogy per 36-ra Wemby több pontot dob, és jobb hatékonysága, mint újonc Luka. Erről hittük azt, hogy ez lesz az abszolút gyengesége Wembynek. Tehát a játékának ez a része. Wemby szintű tehetség, ahogy mondtad, nem jött az NBA-be szerintem LeBron óta, hogyha itt a fizikai tehetséget is nyilván hozzáveszünk, mert vannak azért nagyon-nagyon tehetséges játékosok, de ilyen kombinációban a készség és a fizikum.
Hát ráadásul, be kell mondani, hogy Wemby képzettebb, mint LeBron volt ebbe a 19 éves korba.
Poszthoz viszonyítva igen, egyetértek, igen, mert LeBronnak azért egészen 2012-ig nem igazán volt úgy posztjátéka. Wembynek már most egyébként van egész jó, tehát dobálgat ilyen horgokat is. Illetve nála ugye, ha megfordítjuk, tehát, hogy LeBron nyilván face-up játékos volt, és irányított gyakorlatilag Wemby meg azért mégiscsak center elsősorban, de hogy ha megfordítjuk, akkor Wemby face-up játéka sokkal jobb, mint fiatal LeBron low post játéka volt. Gyakorlatilag már most top 20-as játékos Wemby, tehát most a Ringernek a legutóbbi értékelésen 16-dik, és nem igazán lehet vitatkozni vele, tehát konkrétan ez ha a 24-es naptári év teljesítményét nézed, és advent statjait, nem kérdés, hogy top 20-as játékos már az újonc szezonjában. Olyan dolgokat láttunk tőle tényleg, amit talán soha NBA pályán még megkockáztatom. A kérdés tényleg nyilván az lesz, hogy hogyan építkezik a Spurs körülötte. Ezzel kapcsolatban vitatkoztunk már az admin chaten is Danival, Cibok Dani barátunkkal egyet, én vitatkoztam egy kicsit ezzel, hogy hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy még legyen talentja a Spursnek. Én a jelenlegi keretet egy teljesen középszerű keretnek tartom. Hasonlóan egyébként, hogy említettük Luka példáját, és hogy köré hogyan építkeztek, nagyon sokáig kritizáltuk ezt, és még ma is igazából kritizálnunk kell, és majd beszélünk róluk arról a pár harcról, és ugye egyébként a Mavericksről, hogy nem feltétlenül az lesz az elvárás, hogy a kiegészítő emberek hiper-szuperek maradnak a playoffra. Mindenképpen egy erősen kérdéses dolog, és ha megnézem a rosterét a Spursnek, igazából Devin Vessel az a játékos, aki életkorra és úgy szerepre is azt mondanám, hogy a negyedik legjobb játékosom legyen. Ami azt jelenteni, hogy meg kell találnod a második és a harmadik legjobb játékosodat. És ideális esetben ezek közül egy legalább egy másik sztár. Tehát szerintem nagyon-nagyon messze van a Spurs az optimális csapatépítéstől. Nem szabad szerintem elkövetni azt a hibát, hogy hirtelen ilyen stop-gap veteránokat odaviszünk, és akkor nyomjuk, csináljuk. Tehát a Rocketsnak mélységben több talentje van, mint a Spursnek. Tehát a Spurs olyan szinten egyemberes jelenleg, hogy egyszerűen kell mellé, kell Wemby mellé az a másik játékos, és nem vagyunk abban biztosak, hogy az idei drafton fog megtörténni.
Elképesztően izgalmas egyébként az a kérdés, hogy hogy épített körbe Wembyt, és csak erről egy órát tudnék beszélni, de mivel most az adásunknak mégiscsak az a természete, ugye, hogy erre a szezonra reagáljunk, ezért azokat mondjuk el, ami ebben a szezonban következtetés, amit levonhattunk, és teljesen egyetértek ilyen szempontból azzal, amit mondtál, hogy Vessel valószínűleg jó lehet egy bajnok csapat negyedik opciójaként, és Wembynél nincs is értelme másról beszélni, tehát itt nincs értelme playoff, stabil playoff csapatról beszélni, tehát teljesen nyilvánvaló. Viszont közben meg ugye a Spurs beleesik simán, ha Wemby ilyen jó, és itt nincs ha, abba a csapdába, amiben a Dallas is beleesett Lukával, hogy itt jövőre már nagyon nehéz lesz tankolni. Egyetlen egy mencsvára van gyakorlatilag a Spursnek, és ez az, hogy a Portlanden kívül, és talán a Jazzen kívül nem látsz olyan csapatot, aki jövőre tankolna nyugaton. Ettől még persze keleten lehet, hogy 3 vagy 4 csapat is beelőzi majd a Spurs, de hogy jövőre még legyen egy olyan pickjük, ami top 10-es, és onnan akár beúszhatják őket, azt gondolom, hogy az még realitás. És hogy miért mondom ezt? De elsősorban azért, mert Vessellel nagyjából ki is fogyott az a játékosoknak azon sora, akikbe így hát nem csalódtunk idén. Bár hozzáteszem, hogy Jeremy Sohan jó úton van, tehát hogy ő valószínűleg a jövődnek a része, és hogyha tényleg tud egy valamiféle Draymond Green szerepet felölteni, akkor ebben a csapatban ő is ott lehet a kezdőben, tehát ezt el tudom hinni, viszont ugye Keldon Johnson egy tényleg egy komoly csalódás, tehát hogy az, hogy ő visszafele lépeget, és most már 25 éves, talán 26. Itt azt gondolom, hogy Keldon Johnsonnak a triplája az eltűnőben van, persze van, amikor így leüti a labdát, és így bemegy, tud betörni, de szóval ebbe meg nem elég jó ahhoz, hogy itt ez egy ilyen első-második opció legyen. Én szerintem neki is jót tenne konkrétan egy környezetváltás. Tehát azért itt egy tehetséges játékosról beszélünk, nem hiszek az ilyen másfél kiugrott szezonokban meg ilyenek, tehát aki annyira jó tud lenni, Chandler Parsons-t is így lehetett, ha már nem olyan rég beszéltünk róla, őt is, vagy lehet, hogy az én vendégszereplésem volt a Van Endodo podcastben, de szóval, hogy őt is ezért lehetett elhinni, mert látszott, hogy milyen tehetséges, csak aztán lerobbant ugye fizikailag. Na most Keldon Johnson, én szerintem az ő cseréje az ilyen automatikusnak kell lennie ezen a nyáron, és akkor folytattam még a csalódások listáját, mert nehéz eldönteni, hogy Malachi Branham vagy Blake Wesley néz ki rosszabbul. Őszintén szólva, a szezon elején Branham nézett ki jobban, és őróla gondoltam azt, hogy na majd most idén beépítik, de ő annyira rosszul védekezett például, hogy a szezon végére már bőven Blake Wesley játszott többet, és szerintem jobban is. Igen, szóval azért nyilván ezek azok a tehetségek, akiket a Spursnek ki kellett volna, vagy ki kellene nevelni, hát másodévesek, még nyilván ne temessük el őket, de például ebben a szezonban ők nem nagyon fejlődtek, és ezek ilyen elég rossz hírek, tudod, amikor ez a szezon pontosan arról szólt, hogy a fiataljait fejlődjenek, szóval összességében mit gondolsz erről, hogy ha ez így folytatódik tovább, akkor gyakorlatilag még egy tankszezont valahogy meg kéne kockáztatni a San Antoniónak, nem?
Szerintem mindenképpen kellene még egy tank szezon, és ez nem feltétlenül jelenti azt nyilván, hogy kikerültetned majd Wembyt, mert a legeslegfontosabb dolog nyilván az, hogy Wemby elégedett legyen, és ugye neki már voltak ilyen, nem is elszólásai, hanem konkrétan kijelentette, hogy nem akar várni senkire semmit, ő azonnal nyerni akar az NBA-ben, tehát ez a rész, ez úgymond hát ilyen non-negotiable, tehát nem lehet vele erről beszélgetni, vitatkozni, meg nyilván nem is állnál oda elé, hogyha Spurs vezetője vagy, hogy figyelj, Wemby jó, annál most nekünk az a jó, ha veszítünk, tehát itt nem fognak egy Wembanyamának mondani, az tuti.
Na jó, csak tőled itt viszont a tettek beszélnek, és nem mindegy, hogy mondjuk abból áll a nyarat, hogy elcserélt Keldon Johnsont még 3 draft pickre, vagy esetleg egy közepes fiatalra, vagy pedig idehozott Trae Youngot.
Igen, egyébként hozzáteszem, hogy Trae Young az a játékos, aki szerintem jelenleg egyetlen csapatban lenne úgy igazán tényleg extra jó, és ez a Spurs, és ez nekem, ha már említetted a Doncic és a Dallas példát, számomra ennek több értelme lenne, mint a Porzingis cserének volt anno. Más kérdés, hogy valószínűleg az ára is sokkal borzsosabb lenne Trae-nek, mint ami képi volt. Képi azt hiszem 2 első körösbe került.
Hát igen, inkább ilyen 4.
3-at elkérjenek, meg még jó pár swapot.
Értékre mondtam ezt a 4-et, tehát mondjuk, mit tudom, én Keldon Johnson plusz Brennan, vagy Wesley plusz mondjuk 2 first. Azért biztos el lehet hozni, vagy biztos.
Én hát egy ilyen csomagért őszintén tehát én ezt meghúznám a Spurs-eibe, mert őszintén biztosak vagyunk abban, hogy egy Trae-Wemby duó jövőre automatikusan minimum play-in csapat, mert én nem vagyok 100%-osan biztos benne. Ne, valószínűleg ezt... igen.
De... Figyelj, azért nehéz ezt, mert idén a Spurs lenyomott egy idényt irányító nélkül, és a végén, az utolsó, nem tudom, 2 hétben Devonte Graham játszott, és így a Spurs mérföldekkel jobban támadott, mert volt egyetlen egy irányítód, és az utolsó 2 hétben sikerült játszatni. Még egy muszáj beszélnünk Trae Jonesról, azt gondolom, hogy azért ezen a ponton szerintem bebizonyította azt, hogy ő egy csere irányító, és nem több. Még a pár jó meccsét nézve is azt gondolom, hogy hiányoznak nála olyan alkatrészek, nyilván a triplája, ami idénre fejlődött, de még mindig nem elég jó, és ez tudod, ilyen lassú mozdulat, meg még mindig nem az, hogy visszalépős tripláról nem is álmodhat nagyjából, és viszont ahhoz meg nem elég gyors, hogy úgy támadja a gyűrűt, és nem is passzol elég jól, tehát így ezen a ponton azért nyilván, hogyha ide nem, hozni akarsz valakit.
Nagyon jó. Hát az jó. A baja, hogy rohadtul alacsony, és nem extra atletikus, és nincs dobása, tehát ő azért nem tudja megpasszolni ezeket a kreatívabb, nem a fejével és a kezével van baj, mert egyszerűen fizikailag nem váltanak le róla eléggé, mert nem olyan erős a dobása, és nem elég impozáns fizikailag és sebességben sem. Tehát neki alapvetően ez a baja. Szerintem Trae Jones nagyon jó játékos lenne, ő tényleg tipikusan az ékes, mint a példája annak, aki, ha 5 centivel magasabb és egy nagyon pici, egy lépéssel gyorsabb, akkor sztár lehetne akár. Én ezt simán belelátnám, de így meg dobás nélkül egyszerűen tényleg erre a csereirányító szereple van károsztatva. Ha ezt ilyen nagyon negatívan fogjuk fel, mert egyébként fel lehet ezt fogni pozitívan is, hogy van olyan jó az ő playmakingje, hogy lesz egy hosszú távú szerepe az NBA-ben, mert szerintem ez azért adott neki. Más kérdés, hogy anno azért ugye hát sokan sokkal többet láttak benne, és lehet neki egy ilyen szerepe hosszú távon, ami szerintem egyébként második körösként tök jó, tehát nem érheti szó.
Végül is a szerződés alapján is tök jó, mert ha belegondolsz, akkor sokan csodálkoztunk, hogy jaj, mekkora szerződést kapott. Mert egy emberünk ugye 9 milliót keresett, kevesebbet keres, mint a mid-level exception. Tehát így igazából ilyen szempontból ez bőven jó. Én még annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy azért akartam ebbe belemenni, mert kérdezted, hogy hát Trae Young és Wemby, hogy az egyetlen play-in csapat-e. Hát amit láttunk, az alapján lehet. Mert hogyha tényleges irányító jön ide, akkor ez a csapat teljesen máshogy támad, és azt tudjuk, hogy Wembyvel centerbe top 15-ös védekezésük volt már most, hogyha jövőre ez a csapat egy picit ebben tud fejlődni, akkor mondjuk top 10-es védekezés, Trae Younggal top 15-ös támadás, hát az nem csak play-in csapat. Tehát ez nyilván a legjobb szenárió volt, csak azt mondom, hogy szerintem teljesen reális, hogy jó csapat lennének Trae Younggal.
Az nem kérdés, hogy nagyon sokat javulnának. Champagne-ről mi a véleményed amúgy, mert...
Aha.
Tehát ő szerintem rotációs játékos lehet majd egy nagyon jó Spursnél is.
Eljutottunk ide. Igazából azért nem merek róla véleményt mondani, mert azt látom, hogy minden adandó alkalommal él, és egyre jobban megtanul triplázni, de kell látnom tőle azt, hogy be tud-e kerülni egy jó csapat rotációjába. Tudod, milyen érzésem van vele kapcsolatban? Mint O'Shea Brissettel kapcsolatban volt, tehát hogy én őt, amikor megláttam a Raptorsnál, amikor felkaptuk őt még draftolatlanul, akkor így rögtön az első preseason meccsen azt mondtam, hogy úristen, hát ez micsoda 3&D játékos, hol volt ez eddig? És tényleg vannak olyan meccsei, amikor ezt látod, de aztán csak nem került be a rotációba, mert nem elég kiegyensúlyozott, és aztán Indiánába ugyanígy került ki a rotációból, és azt hiszem most a bostoni pad végén ül, hogy sem Penny-nél is ez lesz, nem akarok semmit kijelenteni, csak azt mondom, hogy még egy picit óvatos vagyok vele, de hogyha vele találtak egy gyöngyszemet, aki benne lesz a jövő rotációjába, akkor szép volt Spurs.
Igen, egyébként semmi másban nem volt úgy igazán jó eddig, csak a triplázásban, tehát ez a, tényleg ő annyira ordítja a free endit magáról, hogy hihetetlen. Se nincsen playmaking mögötte, büntetőt se tud kiharcolni. Tényleg két dologra jó jelenleg, hogy bedobja relatíve jól az üres triplát, és jó használja a méreteit védekezésben.
Milyen érdekes már az, hogy a modern NBA-ben ezzel már nem igazán vagy kezdőjátékos, amikor a 2010-es évek arról szólt, hogy két-három ilyen játékost szedj be a kezdődbe.
Igen, igen, nyilván kivételek a nagyon specializált naprendszerszerű csapatok, mert ott oda nagyon kellnek az ilyen játékosok pánéjük.
Igen, inkább arra gondoltam, hogy aki tudod, már le se tudja ütni a labdát, meg se tudja verni a closeoutot, nincs igazi passzjátéka, tehát a klasszikus Danny Green-ek eltűnnek lassan.
Kevesebben belőlük, igen, igen. Pontosan azért, mert nagyon nagy előny ma már, ha tudsz valamit csinálni azzal a space-szel, az előtted meg, hirtelen megjelenő térrel, azon túl, hogy rádobod a triplát, mert az kicsit egy ilyen, azzal úgymond sokszor, főleg ha nem vagy elit triplázott, tényleg elit, aki 41-42%-kal 8-9 kísérlettel tud dolgozni, de ha ilyen sempeni vagy, akkor nagyon nagy haszna lehetne annak, hogyha ilyenkor tudnál még valami mást is csinálni, és használni a teret, és nem kell extra játékosnak lenni ehhez, de fontos a magas kosárik, ugye. LeBronék beszéltek erről JJ-vel, nem tudom, nézzétek-e a Mind the Game podcastjüket, hogy mennyire fontos szerintük a modern NBA-ben a kosárik, és hogy ez egyre inkább fontosabb a kiegészítő embereknek is, hogy azokat a specifikus feladatokat, amik náluk nem kell, hogy az egész repertoárt lefedjék, de azokat nagyon jó időben és hatékonyan tudják végrehajtani.
Igen, és aztán nem mondhassuk azt egy ilyen játékosnak, hogy nem vagy te sem rotációjátékos, sem Penny. Azt hiszem elérkezett az utolsó kérdésem hozzád ezek után, búcsúszkodásokban, és ez pedig az, hogy szerinted hova draftoljon a Spurs. Mert azt gondolom, hogy itt, hogyha mondjuk Szár le tudják az első helyen akasztani, akkor lejjebb kell cserélni. Vagy szóval én azt gondolom, hogy itt nincs értelme center draftolni, tehát hogy minden más posztot meg tudsz oldani. Nyilván az irányító is egy nehéz kérdés, mert hogy ott van egy csere irányítód már, és nincs akkora irányító talent a drafton, hogy az majd elvigyen téged a jövőben, tehát valószínűleg 2-es, 3-as, 4-es posztra kéne draftolni a Spursnek. Ez is nagyon érdekes az ilyen szupertalentes csapatoknál, hogy hiába rosszak, de nem biztos, hogy jót tenne nekik, hogyha mindig a lehető legjobbat draftolnák, akkor már inkább cseréljenek egyen lejjebb. Ugye itt kifejezetten azt gondolom, hogy Szár és Wemby nem működtethető együtt.
Nagyon nehéz kérdés, mert most láttam olyan mokokat, ahol konkrétan a Ringernek a mokját, ahol 10. helyre rakták Risasét. Az bármilyen szinten reális.
A szokásos, igen, clickbait Ringer mokkok, amik hirtelen meg fognak változni az utolsó pillanatban.
De hogyha van bármi esély arra, hogy te kiúszhatnád a 10. helyen is Risasét, akkor azért necces lenne elvinni az első helyen. Még egy olyan drafton is, ahol nyilvánvalóan egyébként jelenlegi tudásunk szerint nincsen sztár. Én megpróbálnám vagy Shepherdöt a Spurs helyébe, vagy akár Topicsot, vagy nyilván, hogyha mondom 1-1, akkor egyszerűen az, hogy milyen faktorok vannak ugye fejlődésnek. Szerintem az egy óriási faktor lehet, hogy Risasé egy olyan játékos, aki Wemby mellett fog játszani a következő 10 évben, 12-14 évben, nem csak az NBA-ben potenciálisan, hanem ugye a válogatottban is, és ez azért szerintem nagyon sokat érhet, és mennyire motivált lenne Risasé, gondolj bele a Spursnél, plusz a Spursnek azért van egy, a Spurs mindig nemzetközi csapat volt, tehát ők már olyan korán alkalmaztak európai és nemzetközi játékosokat, amikor ez még nem feltétlenül volt annyira menő, és ez folytatódott ugye az elmúlt években, és nagyon sok nemzetközi volt a Spursnél. Ha nagyon hiszel Shepherdben, ami nem valószínű, hogy jelenleg így van, akkor őt is meg lehetne próbálni. Attól is függ nyilván, hogy hányadik helyen húznak, mert ha az ötödik helyen húz a Spurs, akkor szerintem Shepherd vagy Topic azzal a pikkel jó lehet. De egyébként Franci tudja, Dillinghamet is meg lehetne próbálni, tehát Dillingham sem irányító, de jó playmaker, tehát nem lesz ilyen igazi point guard, de nem rossz. Vagy ha akarsz egy fizikálisabb játékost, aki nem olyan jó playmaker, akkor meg de garantáltan egy nagyon jó free and D prospect, az pedig ugye akkor Stephen Castle, tehát neki nagyon nagy upside-ja van, úgyhogy
hát igen.
Mindenképpen ilyen játékos kellene próbálni húzni.
Annyi gondolatom van még ez, és ezért nagyon várom a saját mock draft adásunkat. Ugye rutinosabb hallgatóink már tudják, hogy nem csak leszimuláljuk a draftot, hanem az ott lévő cserebeszélgetéseket is leszimuláljuk, az attól lesz igazán érdekes, és hogy lejjebb lehet-e ezen a drafton cserélni úgy, hogy megérje. Mert van egy csomó olyan draft, ahol akár egyről a harmadik helyre is le tudsz úgy cserélni, hogy még kapsz egy jövő évi draft picket. Vagy például a harmadikról az ötödikre lecserélsz, és még kapsz egy jövő évi draft picket, ugye Doncsicsért így cserélt fel például a Mavs. De hogy az idei drafton, azért, mert lecserélsz a harmadikról az ötödik helyre, egyáltalán egy második körösnél többet is kapsz-e, mármint ez nevetségesnek hangzik, tudom, csak nincsen annyira meghatározott sorrend. Még most se tudjuk, ki az 1-1, lehet még 4 vagy 5 játékos. De ezen a ponton ez tök nehéz lesz itt manőverezni. Na mindegy, ezt majd meglátjuk. Minden esetre most akkor elbúcsúzunk a Spurs-től, itt az adáson belül is, és neki állunk az első play-in párharcot elemezni. Az első párharcunk pedig nem más, mint a Pelicans és a Lakers párharca, ahol a New Orleans lesz hazai pályán. Ugye egy meccsről van szó, és ezt szerintem most gyorsan az elején elmondom, ahogy eddig minden play-in beharangozónknál tettük, hogy egy meccsen bizony bármi történhet, olyan szempontból, hogy ha az egyik csapat kifog egy nagyon jó dobóformát, akkor X mennyiségű üres tripla azért a rendelkezésre áll majd. X mennyiségű, mondjuk lerohanásgól rendelkezésre áll majd. És hogyha valamelyik csapat mondjuk nagyon jól dob, és a másik nagyon nem, akkor az egy meccset úgy is eldöntheti, hogy esetleg a matchup annak a csapatnak nem kedvez, aki nagyon jól dob. Szóval az, amit egy play-in meccsről mondunk, az igazából matchup elemzés. Az, amit a végén tippelünk, az igazából tényleg csak egy tipp. Nézzétek meg nyugodtan a fogadó irodáknál is. Hát ilyen nagyjából 50-50. Az arány, tehát, hogy úgy lehet fogadni. Ha van egy fogadóirodák által esélyesebbnek tartott csapat, akkor mondjuk annak van 55% esélye, kevésbé esélyesnek 45, tehát, hogy itt, hogy is mondjam, csak nyilván, tehát egy meccset nem lehet igazán megjósolni. A meccsapokat talán meg lehet fejteni, hogy kezdődnek, de nyilván nem megy végig az a folyamat, ami mondjuk egy párharc során végigmegy, és amit szeretünk előre elemezni, hogy itt mit próbálhatnak majd ki. Hát itt gyakorlatilag nagyjából 1 vagy 2 lépése lesz minden edzőnek egy meccsen belül, és ennél nem több, és itt például nagyon számít az is, hogy az adott edző az meccsen belül mennyire tud belenyúlni. Például ilyen szempontból nyilván elképesztően pikáns lesz a Philadelphia-Miami párharc, mert ott mind a két edző nagyon jó meccs közben. Is. Miközben, hogyha mondjuk Doc Rivers itt lenne velünk a play-inben, akkor az egyértelmű hátrány lenne a csapatának. Úgyhogy ezzel a felvetéssel menjünk neki a New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers párharcnak. Mit gondolsz itt, kinek fekszik jobban a másik, ki az, aki gondba kerülhet, ha szimplán a matchupokat nézzük, Zoli?
A matchupok, és főleg a Zion LeBron ellen és Zion AD ellen matchup egyértelműen a Lakersnek kedvez. A Lakers az a csapat, amelyik meccselni tudja a Pelicans-t úgy méretben, hogy egyébként gyorsabbak is, és ami a védekezés finomságait illeti, abban egyszerűen sokkal tapasztaltabbak, és valószínűleg sokkal tehetségesebbek is. Zionnak ugye a kriptonítja az a besegítő védekezés, és amikor egy atletikus, izmos, tapasztalt védő, ezt leírtam LeBront, van előtte, akkor gyakorlatilag minden possession, én azt mondanám, és most itt a legutóbbi meccsből nyilván ki kell indulnunk, abszolút a Lakers ma már hajtja a vizet. Tehát próbálkoztak itt most a legutóbbi meccsen a Pelicans ilyen ghost screen-nel, de egyszerűen LeBron túlságosan intelligens ahhoz, hogy nem fogja ezeket elváltani, kiröhögi gyakorlatilag magában. És amíg AD pályán volt, ugye most volt egy ilyen hát problémája, addig gyönyörűen megoldották ezeket, és Zion teljes mértékben hétköznapinak, hanem gyengének tűnt. Ha ezt a Pelicans nem tudja valahogy megoldani, akkor egy borzasztó nagy meccsap hátrányban vannak ebből a szempontból.
Teljesen egyetértek, már odáig is mennék, hogy szisztematikusan sem jó meccsap, hiszen a Pelicansnek az igazi erőssége ugye a védekezése, és a Pelicans védekezése az úgy néz ki, hogy mivel nekik nem igazán van ugye gyűrűvédőjük, ezért ők hát egy pajzsot vonnak a gyűrű köré, tehát például a gyenge oldalról rendszeresen egészen a gyűrűig besegítenek. Ők abban hisznek, hogy inkább feladják a triplákat, de nem ehess be. Na most ugye itt több probléma van. Az egyik az, hogy a Lakersben van olyan erő, például LeBron, aki ennek ellenére is be tud jutni a gyűrű közelébe.
Plusz bocs, itt ami a másik probléma, hogy LeBron, amelyet ezt még mindig jól csinálja, de ragyogó stretch four lett belőle. Tehát, hogy bedobálja triplákat is, és nem lehet teljesen ott hagyni, tehát probléma ez is meccsop szempontból.
Szinte garantálom, hogy LeBront is, és Davis-t is folyamatosan ott fogja hagyni a tripla vonalon a Pelicans, mert valamivel mégiscsak próbálkozniuk kell.
Igen, amúgy én is ezt próbálnám meg, igen.
A másik, ami tényleg szintén súlyos probléma, az az, hogy a Lakersnek ugye támadása az most sokkal jobban néz ki, mint tavaly, mert tényleg tripla dobókkal van körülvéve ez a három ember. Még akkor is, hogyha most Gabe Vincent játszik, és nem Hachimura, majd ezt meglátjuk ugye, hogy melyikük játszik. Hát most nem azt akarom mondani, hogy hármast, mert Vincent esetében ugye mindenki feljebb megy egyel. Vincent játszatása az nagyon vicces lesz itt szerintem, főleg, hogyha tovább jut a Lakers, hogy így egyszer csak előkerül majd. Főleg mondjuk a Denver ellen, tehát kifejezetten arra hozták, hogy Murray-re védekezzen, és gyakorlatilag alig tudott bekerülni az alapszakaszba a rotációba, viszont ugye a Lakersnek a rájátszásban és itt ebben a meccsapban is az a hátránya védekezésben, hogy ha nincs fenn Gabe Vincent, akkor pont az ilyen McCallumok és akár Ingramnek a megfogása, azzal komoly problémájuk lesz, mint ahogy Jamal Murray-vel is elképesztő problémájuk volt. Szóval erre mondjuk kíváncsi leszek, de alapvetően azt mondanám, hogy a Lakersnél nagyon jól kihasználhatják azt, hogy a túlsó sarok folyamatosan üres lesz. Főleg úgy, hogy LeBron mennyire jó passzoló, ugye? Ezt ne felejtsük el, és hogyha LeBron folyamatosan megpasszolja az üres sarkot, akkor ugye alapesetben a Lakers üres triplát üres tripla után dob. Na most így még az Orlando is megverte Pelicanst, ugye egy két héttel ezelőtt említettem, hogy az Orlando abszolút megmutatta a receptet arra, hogy hogyan vered meg a Pelicanst, és ugye akkor Banchero volt ebbe a szerepbe, és ki is osztott vagy hat asszisztot, hát LeBron James pontosan ugyanezt meg tudja tenni. Szóval igen, szörnyű meccsap ez a New Orleans Pelicansnek, és az, hogy mit lehet ezzel csinálni, egyetlen egy dolog jut eszembe, mégpedig az, hogy ha Valanciunaszt nem játszatod, ugye, mert ha Valanciunaszt játszatod, akkor nyilván ő folyamatosan bent kempel majd a gyűrűnél, amit Davis miatt egyébként megtehet, de aztán utána majd jön LeBron gyűrű támadása, szóval azért ez se gyűrűvédelem, azt lehet megpróbálni szerintem, hogy Zion centerben és big wingekkel veszett körbe, tehát Murphyvel, Ingrammel és Herb Jones-szal. És akkor Herb Jones pedig rárakod LeBronra. Hát ez talán a legjobb opció, nem mintha Zion bármilyen gyűrűvédést jelentene, de így talán jobban kint tudott tartani James-t, és így talán jobban oda tudsz érni ilyen méretekkel a tripla dobóikra is.
Meg rohanni, amennyire lehet. Nyilván ez már gyakorlatilag egy playoff meccs, tehát sokkal inkább az alapszakaszban gyenge fast break védő csapat, Lakers nyilvánvalóan sokkal inkább vissza fog zárni, nagyobb energiába, de mégis ez egy olyan faktor legalább, ahol lehet egy kis előnyöd, mondjuk nyerhetsz egy ilyen csatát 10-2-re vagy 10-4-re, az is segíthet nyilvánvalóan. A Pelicans nem volt rossz egyébként, relatíve nem volt rossz, ilyen 12. hely környékén voltak fast breakben, a Lakers pedig nem védi jól a fast breaket, hátulról azt hiszem 5. legtöbb pontot kapták belőle, úgyhogy ez is egy faktor lehet. Zionnak nyilvánvalóan rá kell lépni a gázra, és félpályás felállt védelem elleni paszkolódás, bocsánat, ezekkel a ghost screenekkel az nem fog menni. Meg ugye valahogy azt kell még megoldani, ha lehetséges, ez talán a megfelelő spacinggel működhet, hogy AD már valahogy ráváltson Zionra, és akkor úgy megpróbálni megverni, mert hogyha AD várja gyűrűnél Ziont, és ugye itt volt kulcs az, hogy LeBron nem fogja elváltani magát, nem fognak megijedni ettől, hanem szépen marad Zionon, és már úgy tudja terelni őt, ahogy az nekik jó. Na ehhez kellene rohadtul, hogy McCallumnak legyen egy nagyon komoly meccse, és bedobjon az elején 3-4 triplát, mert akkor az alapvetően megváltoztathatja a mérkőzésnek a képét, és nyilván ki kell emelni, hogy mérkőzés képét. Ingramtól is azért azt várom, hogy borzasztó volt, első meccse volt most a Lakers-szereni visszavágó. Azért azt várom tőle, hogy egy kicsit jobban ritmusba jöjjön. Van még egy faktor, amit nem nagyon lehet statisztikailag alátámasztani, de beszéltünk már arról, hogy amikor, és itt most az a faramuci helyzet van, és fura helyzet, hogy a Lakersnek ugye kétszer kell megvenni ugyanazt a csapatot idegenbe gyakorlatilag, és az ilyen back-to-back-ek ugyanazon a pályán az alapszakaszban nagyon nagy százalékban egyébként splittel értek véget, tehát ugye az egyik csapat nyerte az egyik meccset, a másikat. Azért nagyon nehéz az NBA-ben, főleg egy jó csapatot, mert azért Pelicans egy jó csapat, megvenni kétszer egymás után idegenbe, úgyhogy ez is egy érdekes faktor lehet, és itt ez a pofánvágás, amit most ők elszenvedtek, ez azért szerintem inspirálni fogja őket, és itt is az egy meccs. Hogyha ez egy hétmeccses párharc lenne, sokkal inkább magabiztosan fogadnánk a meccsop előnyökre a Lakersnél, de itt azért van pár olyan faktor, ami még a normál egy meccs formáton túlmenően is ezt érdekesebbé teheti. Ez az egyik, ugye, hogy Ingram lehet, hogy jobb formában lesz már picit, felvett a ritmust, AD háta, ugye, ami begörcsölt erősen, és elvileg csak begörcsölt, de hát a fene se tudja, hogy milyen teljesítményt fog nyújtani, szóval ez ettől független azért árnyalja. Itt beszélgettük itt meccsop előnyökről, de azért ezt majd lehet, hogy körömrágva kell nézni.
Ezzel is teljesen egyetértek, még annyit tennék hozzá, hogy amit én a Pelicans helyébe megcsinálnék, mert ugye nyilván egyébként, hogyha az alap koncepcióm nem működik, akkor Larry Nance-szel is meg fogok próbálkozni, aki idén azért nem az a játékos, mint az elmúlt években, és Valanciunasszal is. Viszont ahogy talán ez egy módszer arra, hogy mondjuk ne LeBron kísérje végig Zion-t, hogyha ilyen 4-1-es pick and roll csinálsz, tehát hogyha mondjuk McCallum ad elzárást, mert hogy McCallum utána ugye nem befele válik le, hanem kifele, tehát az egy pick and pop lesz, azzal viszont nagyon nehéz menni, hogyha mondjuk hedgelsz például, vagy hogyha tényleg nem akarod elváltani, és valami olyan pick and roll védekezést alkalmazol, amivel nem kell elváltanod. Hát ugye az a B, hogy Zionnak a gyűrűtámadása az olyan szintű, hogy ellened drop-back-et nem nagyon tudsz védeni, ugyanis Zion megvert téged, hogyha adsz neki egy kis lendületet. Na most kíváncsi vagyok, hogy ebben az esetben mit választanának James-ék, de ez már tényleg csak egy ilyen finomság, ami a meccsen belül is változhat. Úgyhogy tippelnem kell, azért én a Lakers-t tartom itt esélyesebbnek, egyszerűen jobb nekik a matchup, de egy meglepetést meg muszáj betippelni, most csak azért, mert a nagyszámok törvény
alapján. Figyelj, én leveszem a válaidról a terhet, és én betippelem akkor a Pelicans-t.
Okay.
De matchup szempontból egyértelmű Lakers előnye. Itt én igazából teljes mértékben arra bazírozok, hogy Ingramnak egy jobb meccse lesz, talán valamit tudnak csinálni a Zion, LeBron, AD, Bermuda háromszöggel, a Pelicans szempontjából Bermuda háromszög, mert tényleg ebben nagyon eltűnik Zion ebben a háromszögben, és esetleg AD egészsége lehet még itt faktor, meg hát ugye akármilyen random kiegészítő ember bedob 5 triplát és 15 pontot, az simán jelenteti a különbséget, szóval én betippelem a Pelicans, de itt tényleg ezt is beszéltük az adás előtt is Gáborra, hogy ezt kihangsúlyozzuk felétek, hogy bár beszélünk itt szakmaibb dolgokról is, de hát ez nyilvánvalóan azért ez egy meccs, tehát kezeljük így ezt a dolgot.
Pontosan így van. Mi a helyzet a Sacramento és a Golden State találkozásával? Ugye itt azt mondhatjuk, hogy van egy tavalyi mintánk, csak hogy abból a tavalyi mintából már egy csomó dolog nem igaz. Például ugye az egyik legmegoldhatatlanabb feladat elé a Golden State-et Malik Monk állította, és messze nem Kevin Huerter fog jobban hiányozni, hanem ő, mert hogy ő nem lesz. És azt láttuk, hogy az nem tesz jót a Kingsnek, hogyha a labdakezelőik azok nem tudják támadni a gyűrűt, és amíg Fox tudta, és amíg nem volt sérült, addig a Kings nézett ki jobban, és utána Monk vette át ezt a szerepet, és életben tartotta a csapatát. Na most óriási terhárul majd akár egy meccsen is De'Aaron Foxra, mert nincs Monk, viszont cserébe sokkal kevesebb a támadható pont a Kingsnek a védekezésén. Murray-t tavaly például széttámadta Curry, idén pedig Murray az egyik legjobb perimétervédő lett a ligában. És egy teljesen másik kávéház. Úgyhogy pro és kontra is változott a Sacramento-nál, de hát nincs ez másképp a Golden State-nél sem, ahol a tavalyi Wiggins, aki már nem a bajnokcsapat Wiggins-e volt, de a tavalyi Wiggins az hírből sem nagyon hallottunk róla idén, és a tavalyi Looney, amelyik szanaszét pattanózta Saboniszt, hát arról se hallottunk. Tehát itt gyakorlatilag valószínűleg menni fog ugyanaz a védekezés, és Sabonisról a gyűrű alatt védekeznek majd, és az dob rá, amit akar. De közben Trace Jackson Davis lesz most, nem tudom, hogy előkapják-e Lunit, ez egy nagyon nagy kérdés. Szóval, hogy a Warriorsnál sem olyan rózsás a helyzet már, és hát Steph Curry, ezt pont a Dunk Donba mondták el, hogy egyszerűen idénre már messze nem olyan gyűrű közeli befejező, mint ami tavaly még tudott lenni. És ugye a Kings azt nagyjából meg tudta oldani, hogy ne dobáljon triplákat, de azt nem nagyon, hogy ne menjen be, és ott ne fejezzen be. Nyilván a gyűrűvédés az a Kingsnek abszolút nem az erőssége. Szóval ez kérdés, hogy ez például egy meccsen hogy sül el, mert ha Steph Curry beflóterezget ott ötöt, akkor bajba lesznek. Mindenesetre tavaly ez egy kiegyenlített meccsap volt, és mind a két oldalon történtek pozitív, negatív változások. A Warriorsnál inkább csak negatív, de a Kingsnél ugyan mondhatjuk, hogy Murray jobb védő lett, de ott meg Monk hiánya akkora ütés ebbe a meccsapba. Szóval nehéz eldönteni, hogy kinél is van itt igazából meccsap előny.
A matchup előny az szerintem alapvetően, hogyha egy szoros meccsből indulunk ki, és végjátékban történő végrehajtásról, akkor azért egyértelműen a Warriorsnál van a matchup előny, és nem feltétlenül csak a tapasztalat és a minőség miatt, ugye Steph Curry-nél, vagy akár CP3-nél, vagy akár Klay Thompson-nál, hanem egyszerűen azonokból kifolyólag, hogy Monk már nincsen, vagy jelenleg nincsen, ugye. Monk bizonyos szempontból én azt mondom, még Foxnál is értékesebb ilyen crunch time labdakezelő volt, és sokszor, sokkal inkább alacsonyabb hibaszázalékkal tudott dolgozni kiérezett pillanatokban, mint Fox. Nyilván Foxnál ebbe benne van az is, hogy hihetetlen lendülettel és energiával támadja a gyűrűt, illetve hát hajlamos arra, hogy időnként azért elég hülye triplákat elvállal. Nagyon nagy érvágás a Kings támadójátékának. Ahol esetleg valamit nyerhetnek érdekes módon ezzel a szituációval, az, hogy ha Huertert és Monkot kiveszed, persze, tehát a támadójáték egyértelműen rosszabb, viszont a másik oldalon azért egyértelműen kijelentetjük, hogy Ellis-szel egy brutális védőt nyertek, és Mitchell is igazából a liga a legjobb periméter védői között ott van. Tehát rá tudnak azért egy olyan dúót állítani Steph-re, amit nem tudna nemhogy mindenki, de nagyon kevesen a ligában. Tehát pár csapat van, amelyik tényleg egy ilyen Ellis Mitchell szintű perimétervédő duóval tudná Steph-et megpróbálni hát kihozni a ritmusból, vagy elérni, hogy ne kerüljön a ritmusba a meccsen. Nyilván Steph-et ismerjük, hogy nem biztos, hogy ez olyan sokat számít, ha ő bedobja az első 2-3 tripláját, akkor kb. Mindegy, és ott szinte bárkit meg tudnak verni, még ma is azon a mérkőzésen, de összességében itt talán van valami, amibe kapaszkodhat a Kings. Ha mondtam azt, hogy tolni kell a labdát, akkor a Pelicansnél, akkor itt az nem, hogy hatványozottan, de ilyen tucatszor annyira igaz tényleg, ami szintén egy hatvány valószínűleg a 12-szer annyi. A Kingsnek, és itt főleg Foxnak egyszerűen le kell tolni a labdát a Warriors védekezésének a torkán, és ezerrel támadni a gyűrűt. Ez egy olyan faktor lehet, ami ellen a Warriorsnak nincsen igazából megoldása. A Warriors egy öreg, lassú, metodikus, nem túl atletikus csapat, és tényleg tök jó, hogy megtaláltak egy ilyen játékost, mint Trace Jackson, mert tényleg amire Looney abszolút nem képes ma már, meg szerintem soha nem is volt rá képes, hogy ezeket az atletikus labdaszerzéseket, blokkokat, Trace Jackson tényleg 3-4 blokkokat is kioszt időnként. Egy tökéletes, modern NBA big man, aki nem nagy azért persze, tehát nyilvánvalóan, hogyha egy olyan centerrel akadnak össze, aki Sabonis nem feltétlenül, mert ugye, ahogy mondtad, hogy fogják védekezni, tehát nyilván totál ott hagyják őt a periméteren, de azért amikor egyébként low postba, ha le tud menni, és azért Trace lesz mögött, akkor azért bajban lesz a fiatal, mert szerintem még Sabonis is azért nála egy pár kilóval azért nehezebb kell, hogy legyen.
Hát meg plusz, nyilván ugye egy olyan post-up játékosról beszélünk, aki Trace Jackson Davis, azért nincs ez a védekező tapasztalata, hogy ezzel bármit csináljon. Ez egyébként nagyon érdekes kérdés, hogy mit csinálsz, hogy megpróbálod post-upoltatni Saboniszt, mert oda biztos, hogy Draymond Green meg Kuminga verseny jelentkezni fog, hogy menjenek besegíteni. Nyilván vagy bárki fogja mondjuk Keon Ellis-t, mert nem biztos, hogy Keon Ellis tripláját tiszteled annyira, tehát ott azért kapni fog besegítést. Viszont van ez a B verzió, amit idén csinált a Sacramento, amitől egy kicsit, hogy is mondjam, csak rosszabb is lett a támadó játékuk, de mégis volt egy biztosabb pontjuk, ez pedig az, hogy Adebayoztatták gyakorlatilag Sabonis, tehát kivitték a periméterre, de ott handoffot ad, és ilyen handoffot nem nagyon tudod egy emberrel fogni, és akkor viszont az a centert is kihúzná, tehát hogy nyilván erre kell majd valamit lépni a Warriorsnak, hogy ez egy passzról besegítés lesz, hogy a center bent maradhasson a gyűrű alatt, vagy a centert húzzák ki, az majd meglátjuk, de biztos vagyok benne, hogy akár egy meccsen belül is mind a kétféle Sabonis felhasználást láthatjuk majd, és nyilván mind a kettő pont azt próbálja ellensúlyozni, amit tavaly megcsináltak velük, hogy Sabonis áll a körte tetején, a büntetővonalnál, és teljesen egyedül hagyják, és azt mondják, hogy figyelj, haver, dobd rá a két pontost, hát ha bemegy. Tehát, hogy ezt azért nyilván el akarja majd kerülni a Kings. Én még annyit mondanék itt a párharchoz, hogy az, hogy igazából csak Fox tudja érdembe leütni a labdát, akár Kuminga, akár Wiggins védekezik rajta, ők nagyobbak Foxnál, nem azt mondom, hogy mindig meg fogják tudni állítani, de hogy Foxnak a triplájára, visszalépős triplájára, pull-up triplájára nagyon szüksége lesz ahhoz, hogy itt a csapata elég pontot dobjon, hogy a Golden State Warriors ellen nyerjen, hát az teljesen biztos. Hát egyenesen odáig mennék, hogyha tippelnem kéne, ez a párharc, ez itt egyik csapat sem fog 110 fölé menni, tehát szerintem pont inkább levédekezni lesz meg az állományuk egymást, mit sem túldobni, úgyhogy itt az ilyen vízet fakasztok a kőből shooting, nagyon fog kelleni a Kingsnek. Mégis ha tippelnem kéne, azért itt én a Warriors mondom, és azért elsősorban, mert például a cseresoroknak a csatáját, azt nagyon valószínű, hogy a Golden State nyeri, és ez egy meccset meg el tud dönteni.
Én is a Warriors mondom, alapban van egy erősebb meccsap előnyük szerintem, és hát a mutatott formák alapján is, tehát a Warriors az alapszakasz legvégén tényleg egy ilyen felfelé ívelő formát mutatott, a Kings pedig nyilvánvalóan az ellenkező irányba ment el, és Barnes-ra leszek még kíváncsi, ugye volt egy Monster meccse idén januárban a Warriors, amikor majdnem 40 pontot dobott. A szezon mérleg egyébként, ugye 2-2, ezt a legutolsó januári meccset, ahol Barnes remekelt, azt megnyerte egy ponttal a Kings, az előttit is egyébként egy ponttal nyerte a Kings, az előttit egy ponttal nyerte a Warriors, és a legelső az októberi meccset nyerte simán a Golden State, úgyhogy az nem lepne meg minket az alapján is, hogyha nagyon szoros lenne mérkőzés, de én is a Warriors-ra fogadok a tapasztalat és a relatív meccsap előny miatt.
Én ezt a nagyobb meccsap előnyt semmi esetre se látom, de azért a...
Relatívet
mondtam. Igen.
De egy hozzáteszem, a Kingsnek fog drukkolni, tehát ez nem kérdés.
Igen, neked ugye a Kings az ilyen kis kedvenced.
Én nagyon szeretem a Kings-t, igen.
Akkor viszont menjünk át keletre. Mit gondolsz az Atlanta és a Chicago párharcáról?
Ugye itt... Kell valamit gondolkodni.
Hát,
valamit kéne. Róla.
Valamit kéne.
Őszintén ez a leglényegtelenebb párharc szerintem az összes közül, és ezzel nem akarom megbántani a Bulls és Hawks fanokat, de ha őszintek vagyunk, a Hawks nem is akar itt lenni. Tehát a Hawks nem akar bejutni a play-offba, senkinek ne legyen semmilyen illúzió ezzel kapcsolatban. Miért akarnának bejutni a play-offba? A Bulls ezzel szemben, a Bulls azért szimpatikusabb, hogyha ilyen ezoterikus vonalról megfoghatom az egészet, mert ez a Bulls, ez tök ugyanaz, mint a nagy cserék utáni Bulls, amelyik number one seed volt hónapokig, és dominált a pálya mindkét oldalán. Csak ugye van 65 milla sérült roster tagot gyakorlatilag, 65 millányi. De büszkék még mindig, hajtanak minden meccsen, és tényleg valamilyen szinte lehet tisztelni ezt a teljesen értelmetlen hajtást, amit ők csinálnak gyakorlatilag most már így másfél éve. Tényleg ugyanez a keret volt number one, amikor ugye Lonzo, és aztán később ugye Levin kidőlt, aztán ugye megint kidőlt Levin, Lonzo sajnos folyamatosan sérült volt, aztán ugye Patrick Williams is ment ezzel a lavinával, most visszajött ugye Javonte Green, szóval tényleg egy nagyon-nagyon tisztelhető, szeretető csapat ez a Bulls, olyan nagyon sok értelme nincs annak, amit úgy csinálnak az elmúlt másfélben, nem tudom, mit gondolsz erről, Kápor.
Ebben most nem menjünk bele egy play-inbe a rangozónál, de majd a búcsúztatónál egyet fogok érteni. Az a helyzet, hogy Gedei Tibi rohadt jól megfogalmazta, a napokban beszélgettem vele, és azt mondta, hogy ennek a párharcnak a győztese kap egy esélyt arra, hogy elvegyen egy, vagy megfosszon minket egy nagyon jó elsőkörös párharctól. Tehát akár a Miami, akár a Philly játszik a Bostonnal, az azért mégiscsak ingyenség lesz. Ha. Na most, hogy itt ki lesz a győztes? Azt kell, hogy mondjam, hogyha Trae Young valóban játszik, akkor sem tudjuk pontosan, hogy hát mennyit, milyen formában, hogyan bírja ezt. de az azért alapvetően befolyásolja számomra ezt a párharcot, mert pont ahogy mondtad, a Bulls egyébként egy nagyon korrekt kis csapat. Tehát ezt tényleg úgy kell érteni, hogy ezek a srácok főleg Dosunmuval, meg Caruso-val, meg Kobe White-tal védekeznek. És igen, gyűrűt védeni nem tud a Bulls, de minden mást igen. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonlít a Pelicanshez, csak talán még jobb perimétervédő állománya van, mint a Pelicansnek. És ugye az Atlantának Trae Young nélkül ez egy matchup nightmare lenne. Mert hogy igazából Bogdanovic sem nagyon szeretné támadni a gyűrűt, és Murray is inkább középtávol izgat. Tehát itt hiányzik az a dimenzió, amivel a Bulls gyengeségére rá tudnál tapintani, az pedig az, hogy Vucevic egészen szörnyű gyűrűvédő. Na most, hogyha viszont van Trae Young, és indulnak a pick and roll-ok Capellával, az ugye azért egy másik dimenzió. Trae Young maga is támadja a gyűrűt, még ha csak floaterekkel is, és hát a másik nagy probléma az az, hogy ha Capella bemegy és zsákol ötöt, mert Trae Young feladja neki. Szóval ez azért egy olyan dimenziót hozhat be, ami a Bulls védekezésének egyetlen igazi gyenge pontját kiaknázhatja. A másik oldalon viszont az Atlantának egy darab embere nincsen DeMar DeRozanre, de tényleg senki hírből se. Valószínűleg Jalen Johnsonnal fogják megpróbálni, és ő lehet talán a legjobb erre a feladatra. Ugye Jalen Johnson jó védő, de azért DeMar DeRozannál a védekezés az abból kell, hogy álljon, hogy soha egyszer sem ugrasszal egy pumpfake-re se. Általában tapasztalt védők, és általában hosszabb védők tudják ezt megcsinálni. Ez egy nagy feladat lesz Jalen Johnsonnak szerintem. Összességében az érdekes, hogyha itt kevés pont van, tehát nem dobják szét magukat a csapatok, akkor az szerintem inkább a Bullsnak kedvez, hogyha egy ilyen shootout van, és 120 pontot kell dobni, hogy nyerj, akkor az pedig egyértelműen az Atlanta Hawksnak kedvez, és nagyon sok múlik azon, hogy Trae Young mennyit tud vállalni, mert hogyha tud vállalni egy, mit tudom én, 35 percet, akkor az ő pick and roll-jai és az ő gyűrű támadása jelenthetik a megoldhatatlan problémát a Bullsnak. De alapvetően, hogyha nem ezzel számolunk, már pedig szerintem semmi okunk, hogy ezzel számoljunk, a Trae Young lesz is, akkor vagy nem lesz még formában, vagy rozsdás lesz, vagy keveset játszik, akkor a Bullsnál van a matchup előny, én úgy érzem. Hogy vagy ezzel?
Hát ha abból indulunk ki, hogy Trae a legutolsó meccsein, hogy a bánt a labdával borzasztó volt, tehát egy IO és egy IO Caruso duo ellen, ez nem, egyszerűen nem fog működni. Az igazság, hogy a Hawks valamiért nagyon jó ezekben a plain ilyen szenáriókban, és már így tényleg bízhatunk abban, hogy valahogy meccset csinálnak bármiből. Még akár az se. Konkrétan 3-0 ugye az all-time plain mérlegük. Még egy darab meccset nem veszítettek el ebben a szenárióban. Hát szerintem a végén tényleg azt fogja meghatározni a mérkőzés, hogy de már kislány ott van a nézők között, vagy nem is. Ez elég szakmai tipp lesz. Mennyire tud sikítani. Őszintén, ha tippelnem kéne, én is a Bulls-t mondanám, de abszolút nem lepne meg, hogyha a Hawks a pick and roll-al, nyilván, hogyha Trae egészséges, szét tudja szedni őket. Tehát, ha jól emlékszem a statisztikákra, a Bulls-nak nagyon jó a pick and roll elleni védekezése nyilván az eleje, amikor ugye ball handlerök pont szerzése ellen kell fellépni, úgymond, tehát, és ez logikus is nyilván a periméter védőkkel. Viszont a pick and roll inside védekezésük, amikor a rollman megkapja a labdát, az meg, ha jól emlékszem, borzasztó, ami szintén logikus lenne. Tehát, és Trae-nek kicsit szembe is megy egyébként, és akár Bogdáról is beszélünk, mert ugye Bogda is ragyogóan lehet ugye játszani a pick and roll. Egyébként ebben messze jobb annál, mint ami egyébként a státusza, és ahogy mi gondolkodunk róla, ő, mint pick and roll ball handler, tényleg rohadtul jó. És van egy olyan tendenciájuk azért, hogy ezekből elég hülye triplákat is rávállanak időnként, főleg Trae-nek. Itt abszolút az lenne szerintem a fontos és a meghatározó, hogyha ez picit, és nyilván beszéltünk ugye DeJounte-ről is, akire ez még sokkal inkább igaz. Itt az lenne az érdekük, hogy tényleg az inside játékot először is az első negyedben már így szépen meghatározzák, és játszik végül Jalen Johnson?
Ez egy jó kérdés, ezt most ebben a pillanatban nem tudom.
Mert mintha lett volna valami sérülés.
Igen, igen.
Vele is ez lenne a kulcs, és ha ezt meg tudják az első negyedbe alapozni az inside játékkal, és utána elkezdenek beesni a triplák, akkor viszont szerintem összességében a tehetségesebb és jobb roster kijönne. És akkor azt mondanám, hogy a Hawks egy 10-12 ponttal tud nyerni, akár hogyha így halad a mérkőzésnek az eleje. Az a teljesen egyetlenül, hogyha az ilyen grind it out meccs, akkor akkor az a Bullsnak sokkal inkább kedvező.
Okay, én hivatalosan tippet nem mondtam, de a Bullsra tippelnék, és akkor most nézzük meg a Philadelphia és a Miami összecsapását.
Én meg tippelek a Hawksra, okay. És akkor ha nyernek, akkor szerintem így fognak nyerni, hogy először is játszik, ugye Jalen Johnson játszik Trey, és az elején jól meg tudják alapozni ezt az inside játékot.
Vagy legalábbis egy gyűrű támadást, és Capella zsákolgat belőle egy 5-6-ot.
Igen, igen, erre gondoltam, igen, igen.
Jó, viszont a Philly esetében és a Miami esetében azt gondolom, hogy mind a két oldalon beszélhetünk meccsap előnyökről a másikkal szemben, de valójában Embiid egészen tűrhetően néz ki, azt kell, hogy mondjam, és én innentől egy meccsen...
Csak tudom, most meghúzta a térdét.
Hát tudom. Itt azt mondták, hogy ez a meghúzás az olyan, hogy pályára is léphetett volna vele. Csak
ja, játszott már... volna egyértelműen. Csak ugye kérdés, hogyha most meghúzod, megint meghúzta szegény azt a térdét, hát ez azért egy nagyon nagy kérdőjel ebben a szempontból, hogy bármi történt bármikor.
Igen, csak akkor ezzel nagyon nehéz számolni. Én azt gondolom, hogy egy meccsen egyszerűen még nem tudod lefárasztani kellően Embiidet. Még akkor is, hogyha mellesleg jegyezzük meg, hogy van az egész ligában három olyan ember, aki azt mondott, hogy egyáltalán tudja lassítani, és Adebayo az egyik. Igazából arra marha kíváncsi leszek, hogy a Philadelphia védekezését hogyan tudja áttörni a Miami. Ez nekem a nagy kérdés, mert ugye ahhoz Embiidet valakinek ki kellene húznia, de erre a Miaminak nem alkalmas a kerete. Hogyha Adebayo pályán van, akkor Embiid azért tud dropbacket védeni, de hogyha Kevin lavozol, akkor is mellette Adebayonak pályán kell lennie, de ráadásul Jimmy Butler is, tudom, hogy a playoffba jobban eldobja a triplát, de róla is egy kicsit be lehet segíteni, nyilván nem feltétlenül az az első szándék, hogy Jimmy Butler catch and shootból verjük meg a Philadelphia-t. Butler tavaly is még ugye nem kapcsolta be ezt az üzemmódot a play-inben, amit a playoffban aztán bekapcsolt, tehát neki kell egy kis bemelegítési idő. DeAndre Melton visszatért, ez azért fontos, mert lesz embere a Miami ball handlerre, elsősorban híróra a Philly-nek, hogyha kell, hogyha elő kell húzni. Butlert valószínűleg Lowry fogja, ugye ezt már egy ideje csinálják. Hú, igen, inkább a Philadelphia felé hajlok, hogyha a matchup előnyöket nézzük. A másik oldalon, hogyha a Philly támad, akkor nyilván ott is azért az, hogy Adebayo, hogyha kicsit lelassítja Embiidet, akkor azért nagyjából megvan védekezésben a Miami, de szóval azért a Philly-nél egy Tobias Harris, egy Kelly Oubre, ezek mind meg tudják verni az adott esetben gyengébb védőt, akik szemben vannak velük, és hát ugye várhatóan se Terry Rozier, se Duncan Robinson nem lesz, úgyhogy mondjuk két gyengébb védő éppen kiesik, de ez meg támadásban bántja majd a Miami Heat-et, szóval igen, úgy érzem, hogy összességében a Philadelphia-nak van meccsep előnye.
Én is inkább erre hajlok, és most nem is elsősorban az a fontos, de nyilván az is fontos, hogy a legjobb játékos náluk van Embiid személyében, hanem valahogy én is jobban bízok a kiegészítő embereikben is arra a típusú feladatra, amit ugye meg kell oldani. A Heatnek a támadójáték az egészen félelmetesen borzasztó tud lenni időnként, és egyszerűen nehéz azt elképzelni, most ez így ugrásszerűen megváltozzon. Kyle Lowry szerintem fontos faktor lehet őszintén, tehát az egyik legintelligensebb játékos a ligában, és nyilvánvalóan dalol, mint egy pacsirta madár már most napok óta, és a többiek meg jegyzetelnek vadul az öltözőben, beleértve Nurse-t is szerintem. Úgyhogy több olyan faktort látok itt, ami alapján azt mondanám, hogy a Sixers azért egyértelmű meccsöp előnyben van.
Még egy, bocs, csak hogy egészen pontosan ki fogja majd Maxit, mert ugye Caleb Martinon kívül nem nagyon tudok erre olyan igazi választ. Lehet, hogy Butlert rárakják, viszont Butler egy marha jó védő, csak nem Maxire, tehát az a baj, hogy Butlernek az egyetlen egy hiányosság a védekezésben, hogyha magas pick and roll-okat kell levédenie egy gyors játékossal szemben, és hát ugye mit csinál a Philadelphia. Szóval én nem tudom ezt sem, meg Caleb Martin egyébként tud ilyen 0-9-es meccseket lehozni, tehát lehet, hogy mondjuk ő vele fogadott Bucksit, és ezért fenn lesz 40 percet a pályán, majd meglátjuk, hogy melyik Caleb Martint kapjuk, azt, amelyik bedobja a triplákat, vagy azt, amelyik az óceánba se tudna betalálni.
Caleb Martin mindenképpen egy opció lehet. Aki egyébként nagyon extra lehetne rajta, az szerintem Highsmith. Haywood Highsmith most már így végleg feltalált a Spoelstra erre a szezonra, mint talán a legjobb periméter védőjét. Nyilván annyi itt a trükk, hogy ő nem kezd, és nem is nagyon kezdhet, tehát ez egy érdekes dolog lesz, hogy hogyan reagálsz, mert ugye, hogyha nyilvánvalóan nem fog kezdeni, mert nem szokott kezdeni, de hogyha úgy csinálja a Philly ugye Maxinek az ültetését, hogy pont akkor jön be Highsmith, akkor az egy problémás dolog a Heat szempontjából, mert főleg, hogyha mert elég forrón kezd Maxi, amire legyünk őszinték, van esély, akkor ez a vélt, nem nevezném matchup előnynek, nyilván egy Heywood Highsmith nem fogok matchup előnynek nevezni Tyrese Maxi ellen, de hogy egy olyan potenciális dolog, amivel le tudnád egy kicsit hűteni. Viszont az a probléma ezzel ugye, hogy egy 7 meccses párlacban tök jól lehetne ezt használni, mert akkor megvárnád az elején, hogy Caleb Martin hogyan teljesít, berakod, akkor is nyilván szerintem Highsmithnek azért pályán kell lenni. Playoff kontextusban is, egy play-in meccsen is, ugye idén azért már így 20 percet átlagol, kezdett is 20 plusz meccsen. Az igazán tökös egyébként az lenne, hogyha berakná a kezdőbe Spoelstra is, és egyből ő kezdene Maxine, de az a támadó játék, ami ugye ennyire összezuhan időnként, amilyen a Heat, nem biztos, hogy ezt megengedheti magának, mert még tegyük fel, ha jól le is védekezi, és Maxi nem kezd olyan forrón, Embiid bedob 12 pontot az első negyedbe, és akkor megint ott vagy 6-8 pontos hátrányban az első negyed után, úgyhogy olyan igazán sokra nem mentél azzal, hogy Highsmith egyébként tök jól védekezett Maxine. Tehát egyébként nagyon jól triplázik Highsmith, de nem szokott hozzá az ilyen meccsekhez, tehát ez is problémás. Annak ellenére egyébként, hogy szerintem messze ő lenne a legjobb, potenciálisan a legjobb ember Maxire.
Ja, ha elfogadjuk azt, hogy Embiidet nem tudják igazán kimozgatni, akkor a Miami egyébként gyűrű támadásra épülő támadójátéka bajban van, és be kell dobniuk a triplát. Ehhez tökre nem jön jól, hogy se Rózi és se Duncan Robinson nem egészséges. Minden esetre én szerintem azon múlhat ez a meccs, hogy a Miami eldobja az agyát kintről. Azért kell egy meglepetést tippelnem nekem is, már mint relatíve, mert ugye a Golden State-et betippeltem, aki ugye a hátsóbb seed, tehát hogy lesz egy idegenbeli győzelem az én tippjeim szerint is, de a saját erőviszonyaimat megfordítva is akarok egy meglepetést tippelni, úgyhogy ide tippelem a meglepetést, tegyük fel, hogy a Miami eldobja az agyát kintről, és Highsmith meg Caleb Martin bedobálják a triplákat, és a Miami jut tovább, mert ez gyakorlatilag itt egy továbbjutás, aki itt nyer, ugye? És ráadásul nagyon nagy a tét, Boston vagy New York, ezt szerintem senkinek nem kell elmondani, hogy...
Igen, én imádom a New Yorkot egyébként, nagyon megszerettem őket, mint amióta ugye Brunson gyakorlatilag oda ment, és szerintem nagyon alul értékeltek, de hát nagyon félteném őket a Philly-től. A hittel szemben szerintem esélyesek lennének egyértelműen. Mivel ugye te betippelted ide meglepetést, akkor én meg itt betippelem az egyetlen blowout tippemet a play-inre. Szerintem ez lesz az a meccs, ahol 18 plusz ponttal nyerhet a Sixers. Nagyon éhesek, nagyon jó formában vannak az elmúlt hetekben. Veszítettek végül egy meccset, amit kiült Embiid, vagy nem, azt hiszem azt is megnyerték, és valami 8 meccset győzelmesorozatban vannak.
Igen, jól.
Tehát szerintem szét fogják cincelni a Heat-et. A Heat-nek a támadás. És alapvetően az a probléma, hogy Bam nem olyan jó Embiid védő egyébként, akkor sem, amikor éppen mind a ketten úgymond a csúcson vannak. Tehát egyszerűen túl kicsi, és túlságosan könnyű Bam Jojohoz. Nyilván most így lehet azért esélye egy egyéni párhazba, úgyhogy Embiid azért egyértelműen nem 100%-os, de több esély van, mint normál esetben, de nem számítok arra, hogy megnyeri ezt a meccsot, vagy akár közelére kihozza. Embiid szerintem berakja majd a szokásos 30-12 3 asszisztos, 2 blokkos meccsét, és mondjuk ilyen 8/9 lesz a vonalról, vagy 9/10, szóval szerintem megoldják.
Bőven benne van a pakliban. Ehhez a matchuphoz még annyit, hogy külön extra lesz, hogy két fantasztikus edzőnek a sok meccsét láthatjuk majd, és lehet, hogy itt Miami zónákat látunk, amit a Philly nem sokat lát, mert ellenük azért kevesen zónáznak. Szóval azért itt meglepetés faktorok bőven lehetnek az edzők oldaláról is. Jól van, kedves hallgatók, reméljük, hogy még időben meg tudjátok hallgatni ezt az adást, és jó szórakozást kívánunk nektek a play-inhez, aztán majd jövünk a búcsúkkal, illetve a beharangozókkal, hiszen a play-inből is esnek ki csapatok, és aztán már hamarosan tudni fogjuk az összes párosítást, úgyhogy ezen a héten még bőven lesz podcast, legalább egy, de az lehet, hogy inkább kettő. Úgyhogy így számoljatok. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
örülök, hogy itt lettem, alig várom, hogy a 3-6 párharcokról, meg a 4-5 párharcokról is beszélgethessünk, mert nagyon érdekes meccsapok vannak ott. Az egyik legkülönlegesebb szerintem a Wolves Suns lesz, az nagyon-nagyon ritkaság, hogy ez így összejöjjön, hogy van egy ennyire rossz meccsap egy ennyire jó csapatnak, mert szerintem a T-Wolves legit jó csapat, de legit borzasztó meccsap is a Suns. Szóval ezt hogy fogod súlyozni, hogy sakkozod ki? Ugye ott az úgynevezett shell védekezéssel tudják megnehezíteni nagyon mostanában Anthony Edwards életét, és majd erről is akkor szeretnék beszélgetni, hogy ez hogyan lehet erre megoldást találni. Spoiler, ez a kicsit az egyik megoldás erre az, hogy nagyon jól dob a Timberwolves, ugye az egy gyakorlatilag egy ilyen X-faktor ez ellen a védekezés ellen, hogyha azt be tudod dobni az üres tripleket, akkor nem lehet sokáig ezt játszani, és megpróbálni egy játékost kicsit így kicsinálni, ahogy Edwards-ot csinálták. Mindenesetre örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Na, kedves hallgatók, egy kis sneak peeket is hallhattatok, vagyis betekintést nyerhettetek a következő adásaink egyikébe, és természetesen jövünk 2-3 napon belül, úgyhogy tartsatok velünk itt a playoff alatt is, és nagy pacsi, hogy eddig is ezt teszitek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.